A téma az oktatás, merre tart a magyar oktatási rendszer, státusztörvény, funkcionális leépülés, ugye a tanév a nyár közepéig is elhúzódhat, az órarend év közben is módosítható, a napi munkaidő akár 12 óra is lehet, igaz, némi kivétellel, vagy kitétellel, de az alapszabadság ugyanakkor nőne. Többek között ezeket a javaslatokat tartalmazza a státusztörvény tervezet. Azt kérdezzük Radó Péter oktatáskutatótól, hogy egyáltalán hogyan lehet ezt a tervezetet pár szóban definiálni. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A nehéz pár szóban definiálni, mert ez egy saláta, amiben mindent belegyömöszköltek, amiről úgy érezték, hogy szükségük van rá. Alapvetően foglalkoztatási szabályokat tartalmaz. Egy nagy rakás olyasmit, amit már említett, és van néhány olyan, amit nem, tehát a felmondási idő szabályozása nyilvánvalóan csökken, a fizetett munka szabályozása nyilvánvalóan gyakorlatilag megszűnik, és még sok minden más is, például olyasmi, hogy egy egész tanévre át lehet legényelni pedagógusokat más iskolákba, tehát bevezetik azt a vezényési rendszert, amit eddig csak rendfenntartó szervezeteknél alkalmaztak jogszabályok. És még van néhány apróság, ami arról szól, hogy néhány ilyen látszat autonómiát sugalló nevelőtestületi döntési kompetenciát elvontak a nevelőtestületektől. Benne szerepelt eredetileg az, hogy meg lehet figyelni a pedagógusokat általuk használt laptopokon keresztül, ezt mint hogyha felpuhítaná újabban a kormányzat, de be lehet kamerázni a tantermeket. Szóval rengeteg mindent tartalmaz. Egy ilyen saláta törvény, ami mögött nehéz felfedezni az igazi oktatáspolitikai célokat.
Oktatáspolitikai célokat nehéz, nekem inkább ilyen fegyelmező jellegű sztorinak tűnik ez.
Én két dolgot látok benne. Az egyik az, hogy elképesztő eszközrendszer kap csak ugyan a kormányzattal, ezek pontosabban a tankerületek, a kormányzat nevében eljáró tankerületi igazgatóságok, hivatalok. Egészen elképesztő eszköztárt kapnak annak érdekében, hogy széken tartsák a pedagógusokat, hogy megdrágítsák nekik azt, hogy elhagyják a pályát, hogy megtiltsák, hogy nyilatkozzanak az iskolában folyó munkáról és hasonlókat. De van egy rejtett rétege is, amiről kevesebbet szoktak beszélni. Szerintem ez a törvény nagyjából megnyitja annak a lehetőségét, hogy a tankerületek minden további nélkül iskolákat zárjanak be, vagy iskolákat vonjanak össze, ugyanis olyan mértéket ért a leépülés a közoktatásban, ahogy már ez lassan nem fenntartható. Tehát például a szakszerűtlen, a nem szakképesítéssel tanító pedagógusok aránya most már elérte a 10%-ot, és ez az aránya a matematika, idegen nyelvek és informatika tantárgyak esetében jóval 10% fölött van már. De ezt nem tudják másképpen kezelni a kormányzat hosszú távon, mint hogy bezár iskolákat és átvezényi a pedagógusokat más iskolákban.
Picit off topic, de muszáj megkérdeznem, mert engem is rettenetesen érdekel a hallgatónak a felvetése, hogy mennyire valid probléma, mennyire valós igazi probléma a rökközkötés feloldása a tanárok körében.
Hát a rökközkötés tulajdonképpen azt a célt szolgálta, hogy megnehezítse a pálya elhagyását, de az ezzel kapcsolatos szabály annyira, vagy jogszabály tervezett annyira irracionális volt, hogy fél évig a pedagógus lemondása után egy fél évig ott lehetett tartani a munkahelyén, hogy ezt elkezdi felpuhítani a kormányzat, de értelemszerűen nem csak ezzel az eszközzel, hanem még rengeteg más eszközzel is arra törekszik a kormány, hogy lelassítsa a pálya elhagyást, ami a kb. 16-17 óta folyamatosan gyorsul, és most már egészen eposzi méreteket ért el. Ez az oka annak, hogy most már rengetegen tanítanak szakképesítés nélkül a szaktantárgyakat. A másik következmény ennek, Még a pályán lévő pedagógusok egészen elképesztő túlterhelése. Szerintem nincs olyan szakma vagy foglalkozási ág Magyarországon, ahol olyan munkaterhelése lenne, a munkaidő terhelése lenne az embereknek, mint a pedagógus pályán. Egyébként én ez a szándék, ez kiolvasható a törvényből, de a hat következménye az nyilvánvalóan pont ellentétes lesz, mert hogyha ezt a törvényt elfogadják, akkor egy újabb pályaelhagyási, tömeges pályaelhagyási hullám várható szerintem.
Van-e annak racionális oka, vagy mi a szándéka mögött, hogy például növelik a kötelező munkaidőt, és kitolják a tanévnek a július 15-éig a tanévtartását?
Hát kitolhatják, tehát ez egy ilyen fenyegető intézkedési lehetőségként kerül be a törvénybe az értelmezésem szerint, ami azt jelenti, hogyha sztrájkolnak a pedagógusok, akkor a tankerület minden további nélkül mondhatja azt, hogy jó, akkor két nappal tovább tart a tanév.
Ja, értem.
Más értelme nincsen, mint hogy ezt a kis Damoklész kardjaként ott lebeghessen a pedagógusok feje fölött. De hát általában, mert még nagyon sok más jogszabályi hely is arról szól, hogy erőteljesen megdrágítsa a tiltakozást, a sztrájkot a pedagógusok számára.
És a munkaidőnek a növelése, kötelező munkaidő növelése?
Az pedig egyértelmű, nem csak a munkaidőt növelik, hanem a fizetett túlmunkát is beszűkítik, tehát ingyen lehet sokkal tovább dolgoztatni a pedagógusokat. Ez egyértelműen a pedagógus hiány miatt van. Ugyanis, nincs persze, hogyha elmegy egy pedagógus, akkor valakinek be kell mennie megtartani az órákat, mert ugye az oktatásnak ez a gyermekmegőrző funkcióit, ezt biztosítania kell a kormányzatnak, akkor is a gyerekek semmit nem tanulnak, mert egy testnevelő tart majd.
Jó, ezt lehet látni, szerintem, de aki szülő is.
Ezért helyettesítésre be lehet küldeni a végtelen mennyiségben pedagógusokat elmaradt órák megtartására.
Hát igen, ez a funkcionális leépülésnek a nyoma, amit szerintem mindenki, aki szülő és általános iskolában van a gyereke, azt tapasztalja, hogy milyen órák vannak megtartva, és mi történik ezeken az órákon. Egyre nagyobb számban jön olyan visszajelzés a gyerekektől, hogy hát lényegében semmit nem csináltak, vagy rajzoltak. Tehát pontosan ez a napközi jellegű sztori.
Most már én is azt látom, hogy az alapvetően a középosztályt kiszolgálni hivatott iskolákban és a szülők iskolaválasztási szempontjai közül az első helyre került az, hogy van-e elég pedagógus, ami egy elképesztő helyzet.
Tehát ezt pontosan miből látja egy szülő egyébként? Tehát hogyan tud erről információt szerezni?
Vannak ilyen nyílt napok, van beiratkozás, a szülők általában körbelátogatják a közeli iskolákat, mielőtt eldöntik, hogy hová megy a gyerek, és tájékozódnak. És nem csak az iskolától tájékozódnak, hanem és a pedagógusok általában elmondják, hogyha baj van. Tehát, hogyha az iskolában nincsen matematika tanár, akkor mindig mondják, hogy nincs éppen matematika tanár, de nagyon keressük. De a szülők nem csak az iskolától tájékozódnak, hanem a többi a szülőtől is. Tehát a szülőtársak között is cserélődik az információ. Ezért a középosztályi szülők általában meglehetősen tájékozottak.
Lehet látni akkor azt, hogy ez ellen is tiltakozik a szakma. Milyen jövőképet vázol ez fel? Szerintem nem lett ettől vonzóbb a pedagógusi szakma.
Nem, egyáltalán nem. Semmi olyasmi nem történik, ami ittől a pedagógus szakma vonzóbb lenne, és ez a funkcionális leépülés, ez egy ilyen lefelé tartó spirál, ebből szinte lehetetlen kijönni. Éppen ezért nem is látok pozitív jövőképet, illetve szerintem nincs az oktatási irányítók fejében pozitív jövőkép, maximum egy-két évre gondolkodnak előre, és ez is leginkább arról szól, hogy hogyan lehetne minimalizálni a károkat, amiket a pedagógus elhagyás, a pálya elhagyás, a lemorzsolódók száma, az oktatásból kihulló gyerekek számának a növekedése okoz, vagy az, hogy a középosztály egyre inkább megpróbálja kimenekíteni a gyerekét az állami iskolarendszerből. Ez mindezek egy funkcionális leépülésnek a jelei, és hát össze-vissza kapkodnak, és minden, és tulajdonképpen azt mondom, hogy nem is közpolitikai célokat követnek, hanem propaganda célokat követnek. Tehát a hangsúly nem azon van, hogy megoldják a problémákat, a hangsúly azon van, hogy eltüntessék a problémákat, de ezért szűnik meg például az, hogy meg kell hirdetni az álláshelyeket. Eddig a sajtó abból értesült arról, hogy hány pedagógus hiányzik, hogy hány álláshely van meghirdetve. Mostantól nem kell meghirdetni az álláshelyeket, ezért nem fog látszani, hogy hány pedagógus hiányzik. És másrészt pedig el akarják hallgattatni a pedagógusokat, hogy ne beszéljenek ki. De hogy a Covid idején a kórházakban is történt. Tehát az orvosok nem nyilatkozhattak arról, hogy mi történik a kórházakban a járvány idején.
Hát korábban is láttuk.
Korábban
is láttuk, hogy mondjuk, hogyha interjút kellett adni bizonyos iskoláknál, akkor először ugye egy minisztériumi kört kell megjárni egy újságírónak, hogy utána nyilatkozhasson egy igazgató. Van egy kérdés. Azt mondja, hogy egy 40-50 körüli tanárismerősöm azt mondta, hogy minek pampogni ezen az új törvényjavaslaton, az ő életét semmiben sem módosítja. Azt mondja a hallgató, hogy mi erre a jó válasz?
Hát a 2011-ben, amikor elfogadták a köznevelési törvényt, és ennek alapján megindult a nagy rendszer átalakítás, a pedagógusok nem nagyon foglalkoztak ezzel, nem olvastak törvényeket, abból indultak ki, hogy ez a hisztéria ugyanúgy elmegy majd, ahogy jött, eddig is minden kormány meg akart változtatni mindent, aztán, hogy 2014-15 körül kapta kézbe, amikor már gyakorlatilag lezajlott a rendszer átalakítás, és akkor vették észre, hogy gyökeresen megváltozott az életük. Brutálisan megnőtt a munkaterhelésük, teljesen megszűnt a személyes szakmai autonómiájuk, az iskolákat beszántották, nem volt védőernyő a fejük fölött, a tankerületek közvetlenül ellenőrizték az életüket, lecserélték az igazgatókat, az igazgatóikat rendszerű, lojális politikai káderekre, akik szakmailag felkészületlenek voltak, és még hosszasan lehetne sorolni a példákat. Amikor észbe kaptak, akkor indult el 2015-16-ban az első nagy pedagógus tüntetés és ellenállási hullám. Még sokáig lehet egy forrásban lévő vízben, de lassan melegedő vízben ücsörögni, úgyhogy az ember azt beveszélje magának, hogy lényegében nem fog változni semmi, de hát ez nem igaz. Már tudjuk előre, hogyha ha ez a kormány nem érzékel erőt, ez a kormány nem érzékel ellenállást valamivel szemben, akkor a legnagyobb örültségeket is át tudja nyomni a közoktatási rendszeren.
Lehet, hogy az a válasz erre, hogy a pedagógusoknak az átlag életkorát tekintve nagyon sokan vannak, akik már bőven 50 év fölöttiek, 60 éves kor inkább a jellemző, és nyugdíj előtt vannak, ha esetleg munkaerőpiacra ki kéne kerülni, akkor ott gyakorlatilag semmi esélyük, hogy egy másba kezdjenek, ezért nem pályaelhagyók, és ezért nem szeretnének változtatni ezen a rendszeren.
Én ezt mind értem, abszolút értem, de ha van egy kis felelősségérzet egy pedagógusban, akkor szerintem egy kicsit belegondol abba, hogy az ő nyugdíjba vonulása után mi maradott annak a helyén, ahol ő korábban tanított. Nyilvánvaló, hogy ha egy olyan rendszerben dolgozik, egy elnyomó rendszerben dolgozik valaki, ahol egzisztenciális következményei vannak annak, hogy kiáll a véleménye mellett, vagy nem, akkor ezerszer is meggondolja, hogy kiáll a véleménye mellett, vagy esetleg demonstráljon, engedetlenkedjen, vagy sztrájkoljon. A megoldás általában az, hogy nem egyéni stratégiákat követünk, hanem belépünk szakszervezetekbe, egész tantestületeket próbálunk magunk mellé állítani, hogy ne maradjunk egyedül. Mert az érezheti magát fenyegetettnek, aki egyedül áll szemben egy rendszerrel, hogyha valaki a több ezer más pedagógussal társulva képes hangot adni a véleményének, akkor a fenyegetettség sokkal kisebb.
Hát ez egy nyitott beszélgetés marad, hiszen az események még zajlanak, és várjuk a változásokat. Mindenesetre köszönjük szépen, hogy a szakmai véleményét megosztotta velünk. Jó munkát, szép napot.
Köszönjük szépen.
Radó Péter oktatáskutatóval beszélgettünk az elmúlt percekben.